műsor támogatója az NKA és a hangfoglaló.
Beat, az ütős alternatíva.
Következik a Beat korszak.
Rock történet hangosan.
Sziasztok, Váradi Ferenc vagyok, és ez már a Beat korszak, a rock történet hangosan. Mai vendégem Hajnal Gábor lesz, aki az elmúlt 55 évben szinte minden jelentős popzenei, rockzenei eseményen ott volt. Vagy szervezőként, vagy sajtófőnökként, koncertszervezőként, DJ-ként, nagyon hosszú a sor, amit ő kipróbált. Volt többek között a Budapest Sportcsarnok sajtófőnöke, a Magyar Televízió Rock Stúdió szerkesztője, az Egyetemi Színpad szervezője, ahol az Ill és a Kex vagy a Sirius lépett fel, menedzsere volt a ős Skampoló zenekarnak, a Piramisnak. Szervezte a Csillagfény diszkó programjait, ahol többek között a Bonanza Banzá is fellépett annak idején. A közelmúltban Fonogram életműdíjat kapott. Mai vendégem tehát Hajnal Gábor.
Beat korszak. Beat.
Az ütős alternatíva.
Hajnal Gáborral beszélgetek, akinek, ha egy mondatban vagy egy szóba kellene megfogalmazni a zenei munkásságát, akkor nagy zavarba lennék. Szia Gábor!
Szia, ciao.
55 év rock'n'roll, ezt szokták rólad mondani. Én arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk 1966-tól 2020-ig mi az, ahol te nem voltál ott, amiből kimaradtál?
Olyan nincsen.
Hát azért...
olyat nem nagyon tudsz mondani, mert gondold el, hogy 55 év ez most gyakorlatilag idén, és 55 év alatt gyakorlatilag mindenhol ott voltam, de nem akarattal, tudod? Tehát valahogy mindig sorzottam tovább a szakmában. Na, volt persze, amiket én találtam ki, amiket én szerveztem meg, sok ilyen volt, de hát gyakorlatilag minden görbefán állott át.
Na figyelj, most zavarba foglak hozni, és lehet, hogy utálni is fogsz. Mondjál nekem 3 olyan eseményt, ez lehet zenekar, program, akármi, ami most hirtelen eszedbe jut, és nyilván közel áll a szívedhez.
Konkrétan a Közgáz 76-tól körülbelül csináltam a Közgáz klubot, ez egy ilyen nagy 3000.
Igen.
És akkora volt, mint a Petőfi csarnok, Közgáz Egyetem aulája.
Ott volt például a Rock Reflektor tehetségkutató, ezen futott be az ISZ.
Tényleg? Ez az egyik.
Na.
Kitaláltam 79 elején, hogy kéne csinálni egy tehetségbemutatót, nem tehetségkutatót, manapság is hülyeségnek tartom. Én a Piramis menedzser voltam még pluszban annak idején, és jártuk az országot, tudod? És egy csomó helyen voltak előzenekarok, és ezek jók voltak. Csak akkor kitaláltam, hogy a Közgázra föl kéne őket hozni, ahányat tudok, 5-6-ot, egy estére, és ott be kéne mutatni. És akkor ezt meg is valósítottam. A végén az volt a terv, hogy a Piramis játszék, hát ugye legyen közönség, mert 5-6 ismeretlen zenekarra nem nagyon jönnek el, de aztán Piramis nem tudott lenni valamiért, de összeraktunk egy ilyen nagyon furcsa felállás, hogy a Révész, a Radics, talán a Pókegon, tehát egy ilyen egyszerű, soha többé meg nem ismételhető zenekar, mint kvázi házigazdaban zenekar. Jöttek ezek a bandák, bejött 3000 ember, ahol beírtettük, meg meghívtam akkor azokat, akik így szakmában fontosak voltak. Budai Ifjúsági Park igazgatója, hanglemezgyár, újságírók, rádiósok. Nem voltak túl sokan, tudod, egy rádió, egy televízió, tehát nem volt ez olyan sok ember. És akkor ez a zenekar lenyomta a buliát, és amire hát tulajdonképpen nagyon büszke vagyok, ebből a 6-ból 3, ez gyakorlatilag ott futott be. Az East Szegedről, a Rossz, akkor még nem volt frakció, csak Rossz, ugye ez Kiskörösi volt, és az Edda Miskolcról. Ez a 3 banda ezen a bulin lett ismert tulajdonképpen, hát főleg az Eddának óriási sikere volt, de hát a többiek is.
Emlékszem, hogy ott lépett fel például a Prognózis is, vagy a Bajai Fórum együttes, hát, Korpusz.
Az a következő, igen, teljesen jól emlékszel, az a következő 1980-as ugyanilyen Rock Reflektor volt, ott a Prognózis meg a Fórum lett az ismert zenekar. A Fórumtól az ilyen ska zenét játszott, és az nagyon különleges és érdekes volt. A Prognózis az meg hadirok néven léptek még fel, mert még katonák voltak. Na ez az egyik. Akkor tudok mondani egy másikat, ami szintén a Közgáz Egyetemhez fűződik. Ugyanannak az évnek a decemberében csináltunk egy 7 napos Közgáz Rockfesztivált. Ez volt az első rockfesztivál Budapesten. Tudod, előtte már volt Miskolcon, de csináltunk egy ilyen 2 napos bulit, és a 2 nap alatt gyakorlatilag fel tudtam vonultatni mindenkit. Tehát az akkori magyar rock élvonalat a P-Mobiltól az Eddáig, a Koráltól a Skorpióig, tehát 2 nap alatt ott volt mindenki, előre eladtuk az összes jegyet, úgyhogy volt 5-6 ezer ember a két bulin. Le kellett zárnunk a közgázegyetem előtti útszakaszt, hogy oda se jöjjenek már be az emberek egy nélkül, hogy ne legyen botrány. És ez egy ilyen nagyon nagy esemény volt. Hát ez volt a másik, tudod, még a csillagfénydiszkó.
Ja, igen. Hogy egy más műfajt is mondjál. Hát.
Igen, hogy nem csak rock and roll létezik a világon. Tudod, a 80-as években úgy kezdett a rockzene egy kicsit megsiklani, valahogy nem volt olyan népszerű, és akkor engem azt húzott ki a csávából, hogy meghívtak a Petőfi Csarnok csillagfény diszkójával, az akkor indult, hárman csináltuk, a Belső Laci, a Darbos Jancsi meg én, és ez úgy kezdett el, hogy hat évig ment minden szombaton teltházzal. 6 évig, de télen nyáron nem volt nyári szünet, meg ilyenek, ott volt a 3000 ember minden szombaton. Fantasztikus dolog volt.
Bonanza nem ott futott be? Bonanza Banzai?
De. Kitaláltam, talán 88 volt, ha jól emlékszem, az már konkrétan tehetségkutató volt, hogy csinálunk egy tehetségkutatót a csillagfény diszkó mellett, vagy azon belül, mert ugye baromi népszerű volt, és akkor behirdettük, ez különböző kategóriák voltak, rock, meg pop, amen, és jelentkezett egy Ede és a Bonanza Banzai nevű együttes. Ede volt az Ákos.
Igen.
Akkor még egyetemista volt, és ez volt a beceneve, és ott volt vele már azt hiszem a Hauber Zsolt, az egyik billentyűsrác, meg egy csaj, aki ott úgy tekergett, kvázi táncolt. Érdekes volt, és először ugye a közönség nem is nagyon vette, viszont hozzátartozik a dologhoz, hogy akkor volt a Depes Mód őrület. Tudod, abban az időszakban. És a csillagfény diszkóban is ugye a Depes Mód volt a csúcs, és hát ugye Bonanza Banzai az azért nagyon hajazott a Depes Módra, és aztán a második vagy a harmadik fellépésükön már beindult az őrület. Ez volt valamikor, ha jól emlékszem, év elején, vagy nyár elején, és decemberben a Bonanza Banzai már óriási sztár volt egy pillanat alatt. Úgyhogy a csillagfény diszkó volt az, ami ott zajlott minden. Ott adtak át aranylemezeket. A londoni Sky News televízió az egy órát élőben közvetített Londonba. Elhoztak 3 angol zenekart, a Succeed on the Benchies, ez ilyen punkféle zenekar volt, meg a Matt Bianco, tudom ki volt még, és a magyarok közül meg a, hogy emlékszem, hogy az Ergo, az első emelet, meg a Hevesi Tamás. És egy órát az angolok mondták. Tehát a csillagfény diszkó az egy ilyen nagyon fontos hely, 86-tól 92-ig. De hát volt még rengeteg.
Csak a teljes igénye nélkül, 66-tól dolgoztál olyanokkal, mint Skampoló. Akkor már Lacival, nem tudom, akkor még a Presser ott volt-e a Skampolóba, vagy már nem?
Nem, akkor még nem. Tehát ez egy érdekes időszak, hogy a Skampoló 62-3-tól egy nagyon-nagyon népszerű zenekar volt. Népszerű volt, mint az Illés meg az Omega. Abban az időszakban a Skampoló volt a number one. De megsiklott a cselekmény ott, hogy a gitárosokat, a Faragó Judit elvitték katonának. És a flottillához vitték, és a flottillának volt egy zenekara, akiket kiengedtek a katonaságtól időnként szombaton, hogy zenéljenek. És én elkezdtem járni az állami könyvterjesztőnek, volt egy klubja a Liszt-Ferenc téren, egy ilyen kis klub, ami minden kis klub volt, és a flottilla játszott. És akkor lényeg a lényeg, egy fél év múlva illettem ott a klubvezető, és a Gyudi pont akkor szerelt le. És akkor újból összeállt a régi Skampoló, nem teljesen, de a Komár, meg a Gyudi benne volt, ami hát a két főember, megtaláltak engem, hogy akkor ott a flottilla után, akkor milyen jó lenne, ha a Skampoló játszhatna itt. Pikpak egy pillanat alatt ez egyik legnépszerűbb zenekar. Ott lettem a klubvezetője, ez volt a Skampoló, így indult, hát sajnos, ami már ilyen negatívom, hogy abból a Skampolóból a ketten diszidáltak, már nagyon-nagyon rég, 3-an meghaltak.
Bizony.
Velük kezdtem, aztán dolgoztam a Piramissal.
Akkor a régebbi időket nézzük, akkor ott voltál a Demén Ferenc féle Dekkában, a Metróban, Wanderers, dolgoztál Cintulával, egyetemi színpad, te jó ég, hát...
Az egyetemi színpad, álljunk meg egy szíperi, az egyetemi színpad akkoriban az volt a number one hely.
Ez kb. 1970-76 között egy kultikus hely volt.
Így van. Akkoriban az egyetemi színpadon koncertezni, és ezt hangsúlyozom, koncertezni, az marha nagy dolog volt, mert a zenekarok általában klubokban játszottak, közösség táncolt. Az egyetemi színpad meg egy 500 férőjéhez színház volt. Beülős közönséggel, nagy színpad, tehát ott a zenekarnak többet kellett annál nyújtani, mint hogy lejátsza a számokat. Ott már kellett valami színpadi megjelenés, mozgás, show, stb. És én úgy kerültem oda, ez egy nagyon érdekes sztori, bementem egyszer még a régi országos rendezői irodába, és ott egy nap alatt játszódott ez a két dolog, egy csütörtöki napon, oda jött hozzám a Hámor Rezső, aki a Szikonor nevű zenekarnak volt a vezetője, és mondta, hogy nekik nyílik egy újabb klub, volt vagy három Budapesten akkor is, és kéne egy diszkós, és hogy van-e magnum. Hát mondom, van magnum, de soha nem diszkóztam, viszont láttam, hogy csinálja a Cintula, és akkor elmentem délután a Harisnyagyár kultúrtermébe, ott volt az induló klub, ott diszkóztam egyet, és a buli végén oda jött hozzám a Hámor, és azt mondta, hogy ezentúl minden klubunkban te leszel a diszkós. Na most ezt tudnod kell, hogy ez akkor egy ilyen diszkós gázsi, az volt 200 forint, de volt a Szikonornak havonta 13-14 bulija. Aha. Akkor egy ilyen 3000 forintot keresni havonta, az nagyon komoly pénz volt.
Ugye 70-es évek elejéről beszélünk, legelején.
70-es évek eleje, hát ilyen 1500-2000 forintok voltak a havi fizetések.
Az már jónak mondható.
És ugyanazon a napon megkérdezte tőlem az Oriban az egyik munkatárs, akivel úgy jobban voltam, hogy hol dolgozom. Mondtam, hogy éppen sehol, ami nagy gáz volt, mert elvitt a rendőr, akkor közveszélyes munkakerülésért nagyon nagy bajban kerülhette volna. És azt kérdezte ez a nő, hogy nem akarok az egyetemi színpadon dolgozni. És mondom, húha. És az egyetemi színpad a Beat koncerteken kívül is egy ilyen kulturális központ volt. Budapesten saját színtársulattal, nagy színészek előadó esseivel, Mensáros, Latinovics, Sándor Gyuri, filmklub, irodalmi estek, Beat koncertek. Tehát egy kicsit ilyen ellenzéki feelingje volt a dolognak.
Ugye tegyük az, hogy most nem mondtad, de hogy Jancsó Miklós vagy Cseh Tamás, Beremény is rengetegen jártak oda.
Igen, tehát az egyetemi színpad az egy ilyen gyűjtőhelye volt az akkori éppen feljövő színészeknek, művészeknek, és mondom, volt egy ilyen, hát eleve az volt egy Tompa László nevű erdélyi előadó művész, tudod, 70-71-ben egy erdélyi magyar önálló esse, hát hogyan. De az egyetemi színpadon ezt meg lehetett csinálni, mert az egyetemistákkal nem akartak kötözködni a kommunisták. Kérdezem az őt, hogy jó, hát mit kéne csinálnom, persze. Azt mondja, hát tudod, ez egyetemi színház, mindenki csinál mindent, egyetáról plakátot nyomott mindent, de legfőképp a Beat koncerteket kéne szervezni.
Mondd ezt pont neked.
Micsoda, mondom, húha. És átfutottam, a régi Ori az a Semmelweis utcában volt, Kossuth Lajos utcán keresztül futottam, mert az egyetemi színpad meg a Váci utca sarkán volt. Váci utca kígyó utca sarka. És mondta az Orisnő, hogy a Szabó Viri bácsit keressem. Beléptem, mondom, hogy Szabó Vili bácsit keresem, jött egy ilyen idősebb, ő volt az egyetlen idősebb ember, ugye ő volt a gazdasági igazgató, azt mégsem lehetett egyetemistákra bízni, és mondom neki, hogy Hajnal Gáborról, azt mondja, téged küldtek az Oriból, mondom, de azt mondja, akkor ott az a te asztalod. Felültem az asztalhoz, a Sándor Gyuri felesége ült velem szemben, ott ültem a tuti kellős közepén, Budapest egyes számú koncerthelyének a koncertszervezőjeként, és ott is még lett fizetésem. Úgyhogy egy napon két jelentős dolog történt az életemben, és két helyről kezdtem el fizetést kapni, ami meg hát már olyan szinte felfoghatatlan volt.
Olyan zenekarok léptek fel, Illés Omega, Bergendi Kex, ugye, vagy a Sirius Tűzkerék Mini, Mobil Scorpio General, de hogyha már mondtam a Kexet, hát bocsánat, hogy csapogunk, de hát van sajnos ennek is aktualitása, hogy a Baksasós János már nincs köztünk, te dolgozhattál vele, hát az egyetemi színpad, az szinte neki találták ki.
Az neki pont a terepe volt, tehát az oda illett, oda való volt a Kex. Volt belőle balhém az egyik Kex koncertből, éppen nem voltam ott a bulin, és másnap mentem be, és az igazgató elkezdett velem üvölteni, hogy mi történt itt tegnap este. Hát mondom, Kex koncert volt. Miért? Azt mondja, milyen ezért volt, és ki foglak rúgni, és mondom, húha, és miért? Azt mondja, mert mondta, figyelj, a takarítónő, hogy ugye ott volt a bulin, mert várta, hogy majd utána takarít, hogy volt valami zenekar, és azt énekelték, vagy szavalták, hogy megölöm az apámat, meg az anyámat. Na most kiderült, hogy ez a József Attila vers volt tulajdonképpen. Nek most nem eszembe a címe, tudod, nincsen apám se, anyám se,
Istenem se, azám, igen. Hát ez ugye rajta volt a repertoáron a Kexnek.
Igen, és a takarító, nem, meg bement másnap reggel, hogy itt milyen borzalmak voltak, arra buzdították a közönséget, hogy öljék meg az apjukat, anyukat. Hát aztán felvilágosítottam a Baross Gábort, az igazgatót, hogy na, ez egy József Attila vers volt tulajdonképpen.
De akkor ezt megúsztátok.
Ezt megúsztam. Igen, úgyhogy, hát ugye Sirius a Minivel egyeste, a Scorpio a P-mobillal, tehát egy ilyen nagyon, nagyon központi centrum volt az egyetemi szinten. És én elkezdtem oda ugye a 70-es évek elején már becsempészni a rockzenét, Taurus például. Csináltam olyan Taurust is, ami még a Somlajos féle volt, aztán a később olyat, amikor már az Arán.
Hát most megint egy ilyen szomorodtajítás, mert a kezdeti Taurusból, ugye a Brunel, Balázs Fecó, a Somlajos, Radicsból sajnos már senki nincs köztünk.
Már senki nincs, igen. A Somlajos nekem, ő volt a legjobb barátom ebben a szakmában. 66-tól a könyvklubba egyszer az Kampóra helyett nem tudtak jönni, és küldték maguk helyett a Rekord nevű zenekart, és ott játszott a Lajos. És ott rögtön azon az estén haverok lettünk, és ez kitartott egészen addig, amíg ért.
Hogyha már mondtad Somlajost, ugye 75-től 80-ig voltál a Piramis együttes menedzsere, koncertszervezője. A legendák igen, szerint, igen. És lehet, hogy alá is becsülöm, volt olyan év, hogy 600 koncertet adott a Piramis, de lehet, hogy többet.
Akkor volt olyan szombat, hogy 3 buli volt egy nap. Ezt úgy oldottuk meg, hogy volt 2 cucc. És akkor egyik koncert volt mondjuk délután 2-kor, akkor ott ugye fölállt az egyik cucc, játszott a zenekar, és amíg az a budi lement, addig mikor vége lett, akkor az az első cucc átment a harmadik helyére, mert a második cuccon játszottunk a középső koncerten, mondjuk délután 5-kor.
Hogy bírta a zenekar?
Az meg fiatalok voltunk. Tudod, mindent kibírtunk.
És azt jól mondtam, hogy akkor volt olyan év, hogy 600 koncertet adott a zenekar?
Igen, nem tudom már mennyi volt, de hát számolatlanul voltak. Minden nap. Tehát nem volt olyan, hogy csak hétvégén, meg minden nap, és akkor hétvégén, meg szombaton 3, vasárnap 2-3, hát elkezdtem.
Hát én konkrétan emlékszem, hogy igen, 70-esek legvégén Berettyói faluba mentünk, délután 5 órától volt koncert. Délután 5-kor.
Hát azaz, már délután 2-kor, tehát ilyen hétvégén falukba is, meg hát csak úgy lehetett 600 koncert, tudott, hogy ebben faluk is voltak. De hát akkor egy faluban óriási esemény volt, hogy ott a Piramis. Eljött az egész falu. 8 évestől 65 évesig ott volt az egész falu. És az a közönség létszám az elég volt arra akkoriban, hogy bejöjjön a pénz, tudod, hogy ki tudták fizetni a költségeket, a zenekar, hát persze jó alacsony zenekari gázsival, tehát elképesztő, hogy miket műveltünk. És akkor utána tudod, ilyen ott alvás, akkor nem volt alvás persze, hanem minden volt, nem részletezem, nem rádióbarát, elkezdeni elmesélni. Eszelős, hogy miket bírtunk.
Beatkorszak. Rock történet hangosan.
Hajnal Gáborral beszélgetek, nyilvánvalóan az összes sztori nem fér bele ebbe a kis beszélgetésbe, de 3 évvel ezelőtt megjelent egy könyv, a Minthalálig Rock'n'Roll című könyv, ahol elmeséled egy részletét ennek az 55 évnek. De még megvan ez a könyv?
Hát még talán meglepetésemre nagyon jól fogyott, mert tud manapság könyvet eladni, az még nehezebb, mint lemezt eladni. De ahhoz képest jól fogyott, talán még a Rock Múzeumban ott is árulták, ott lehet kapni, már eléggé kételkedem benne, mert az az igazság, hogy elfogyott az első mennyiség, és aztán nem hajtottam úgy tovább, tudod, mert úgy éreztem, ami elfogyott, addig az ment el, hogy tudod, hogy szinte magától. És nem akartam már kilódni kelljen velem, meg mit tudom én. És az előző adott példányszám, ez is elámultak sokan a szakmában, hogy ennyi elfogyott. Mert nem, tehát tudod, nem lehet eladni.
Tudom. Na de hát, aki megint mondott néhány zenekart, csak a teljes igénye nélkül, olyan 83-85 között az ifjúsági rendezőradában dolgoztál, te voltál a könyvzené osztály vezetője, LGT első mellett Ergo, Hobó, Mobiltúni, Juráj Híp, Elvin Lee, Rory Gereger, István a király, ebből is lehetne egy könyvet írni. Aztán Tina Turner, Stanton a Dire Straits, hogy most csak a külföldi vonalat nézzük.
Hát meg vannak említve a könyvben, de hát nyilván nem lehetett ennek úgy részletesen utána menni. Hát ami a külföldi zenekarokat életított, az ifjúsági rendezőt, a szervezősek voltak, úgyhogy Debrecenben is csináltam egy csomó bulit.
Rory Gallagherért a katonaságon fogdát is kaptam, mert elkéstem. Ez miattad van, Gábor?
Kellett neked. Szegény Rory Gallagher sem él már, nem. Jó régen, meg hát ugye a Lemmy sem él, meg a Juráj Híppből a basszusgitáros. Azt sem ér, az elvillésem, tehát már sajnos...
Nekem a nagy kedvencem a Martin of Flair. Velük milyen volt együtt dolgozni? Az első Dire Straits azt te csináltad.
A Dire Straits az a BS-ben volt.
Igen, igen, ott meg sajtófőnök voltál, úgy tudom.
A sajtófőnök voltam 85-től, jött a Dire Straits, és négy budi volt, négy előadás volt, négy este. Hát elképesztő volt. De azóta nagyon kitalált buli, tehát végignéztem mind a négy előadást, és mind a négy ugyanolyan volt. Tehát szinte hangról hangra. Tehát nem volt ott ilyen tehát ki volt találva az egész. De mind a négyet végignéztem, és mind a négyet marhára élveztem. Hiába volt mindig ugyanaz, mert valami embertelen jó volt.
És a Martin of Flair az milyen fickó?
De figyelj, megmondom neked őszintén, nagyon akkora Dire Straits akkora sztár volt, hogy még én, mint sajtófőnök is, csak nagyon nehezen tudtam a közelükbe kerülni. Aha. Tehát azt úgy gondolta, hogy jöttek a ródok, felépítették a színpadot, majd megjelent a zenekar, mikor már több kész volt a minden akra. Odahozták a zenekart a szállodából, fölmentek soundcheckelni, de nem túl sokat, mert a soundcheck nagy részét megcsinálták a ródok.
Aha.
Mert hogy tudtak zenélni. Soundcheckeltek egyet, visszaültek az autóba, és visszamentek a szállodába. Majd este, mikor az előadás volt, akkor egy órával előtte visszahozták őket, mindenki be a saját öltözőjébe, és ki a színpadra. Buli végén vége volt, puf, és már nem is voltak ott.
Tehát akkor ilyen sajtótájékoztató ilyeneket nem is tudtál nekik szervezni?
Nem is lehetett.
Igen,
nem
igen.
Tehát mindenre ez engedélyt kellett kérni, nem akartak ők ilyeneket. Oda jöttek, aztán lenyomták a négy bulit állati profi, zseniálisan. Akkoriban egyébként érdekes módon nagyobb, most is gondolt, hogy nagy fegyelem van az ilyen külföldi bulikon, de akkoriban ilyen nagyon-nagyon szigorú. Ugye volt egy Iron Maiden koncert a BS parkolójában. Nem merték beengedni őket a BS-be, hogy szétverjék az emberek a csarnokot. És én voltam a műsorvezető ezen az Iron Maiden koncerten, nem találkoztam a zenekarra. Volt egy külön öltöző, a zenekari tagoknak minden külön öltözője, majd amikor megvolt a színpad, kész volt, akkor bejött értem egy angol ród, ellenlápával fölvitt a színpadra, elmondtam a dumámat, és elindult a buli, kész. Zárt világa volt akkor az. Hát az Iron Maiden akkor óriási
sztár. Hogyne. Kicsit a jelenről is beszéljünk, hiszen te nem csak a múltból élsz. Egyrészt ebben az évben kaptál egy fonogramdíjat, ami nagyon kiárt neked, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon őszintén örült ennek az elismerésednek. Még egyszer szívből gratulálok hozzá. A napjainkban pedig produceri munkát vállaltál, hiszen a Tunyogi Péter és a Pardon együttes közös lemezének az újrakiadását hoztad el nekünk.
A fonogramdíj az nagy öröm volt, meg nagy megtiszteltetés. Tudod, egyetlen baj van. Az én életmű díjakkal, hogy ezt akkor szokták adni, amikor már az ember öreg. Nyilvánvaló. És akkor eszedbe jut, hogy jó, köszönöm szépen, marha jó, kaptam egy életmű díjat, na de hát, mögöttem van tulajdonképpen szinte minden. Na mindegy, ezt csak úgy poénkodásból mondtam el. Ami a Tunyólemezt illeti, a Pardon együttesben nekem van egy gitáros haverom, a Gáti Zoli, aki 80-ban diszidált, Dániába került, és mi aztán most erre nincs időnk, hogy elmeséljem, aztán amikor már először hazajött, akkor utána nagyon jó haverok lettünk, és ezt a Pardon együttes úgy csinálták itt meg, hogy mikor az Oli hazajött időnként, egyében 6-7-szer, akkor tudtak fellépni. És a Tunyó volt az énekes, mert ennek a Pardonnak a régi eredeti banda, ez a Spirál nevű zenekar volt.
Aha, igen, igen.
70-es években. És hát összeállt szinte ez a régi Spirál együttes, és a Tunyó ott énekelt ott is annak idején, meg itt is, és csináltak egy lemezt, mert a Billentyűsöknek, a Lippényi Gabinak van egy majd napig saját stúdiója. És ott felvettek egy lemezanyagot, ami úgy néz ki, hogy van rajta négy saját dal, de a többi, ami igazán izgalmas, az a Tunyó angolul énekel rock világslágereket. És ilyen nem, tehát ilyen máshol nincs, tehát ilyen nincs lemezen, hogy a Tunyó, mondjuk a Fireball-t énekli, vagy a Born to be Wild, ez egy ilyen rock történeti érdekesség. Szóval ez megvolt nekem, ugye 15 éve adták ki körülbelül, de csak így osztogatták a haveroknak. És egyszer valamiért elővett, véghallgattam, és mondom, hú, hát ez milyen marha jó, most így újra hallgatva. És akkor eldöntöttem, ezt meg kéne próbálni kiadni rendre, hivatalosan, és addig tortam-furtam, míg a Grund Records nevű kiadó vállalta a kiadást. ami marha nagy mázé volt, hogy a Lipényinél még megvoltak az eredeti felvételek. Hát az eredeti lemezanyag felvétel ott volt, és hát egy kicsit feljavította, és most kiadtuk újból ezt a lemezt, plusz még van most egy ilyen Vasbeton nevű zenekar, amivel a régi beton együttes tagjai vannak, és a Gáti Zolival, ő gitározik ebben a zenekarban is, mi írtunk egy nótát. Ő a zenétem a szöveget, aminek az a címe, hogy Utolsó viszki. Egy ilyen emlékdal a magyar rockzene halottaiért, és ezt is folytattuk erre a lemezre. Hát a tunya miatt ez ott a helye. Úgyhogy ott van a régi Pardon lemez, adtam neki egy címet, az a címe, hogy Vadnak születtem, rajta van a Bontúvivajd is. És hát most már kikerült a boltokba, meg lehet rendelni, új életre kelt, és ezt úgy gondolom, hogy a Mindhárig Rock'n'Roll-nál itt most már legalább még csináltam valamit.
Még ezután is vannak tervek, lehet, hogy pont én hajszolok bele valamibe. 1991-ben kitaláltad a Magyar Rock Szövetséget, és hát éppen amikor beszéltünk a minap telefonon, akkor kiderült, hogy 92 tavaszán kb. 30 fő zenei küldöttség, többek között Tunyogi Peti és néhány újságíró, kimentünk Londonba. És ez egy hatalmas dolog volt, elmentünk az MT-be, ide-oda, és hogy jövő lesz ez 30 éves, miután annak idején ez nem kapott annyira nagy publicitást, és azért nagyon fontos volt azt gondolom minden zenész életében, mindenki, aki ott volt, hiszen ez egy nem hivatalos szervezett út volt, hogy a 30-as évfordulóval kapcsán valamit esetleg szervezhetnél.
Kirándulás 92 áprilisában volt.
Igen, az lesz jövőre 30.
Itt találtam, hogy tudod, a rendszer, tudod, megnyílt a világ a rendszerváltás után. És a zenészek közül, meg a szakmában dolgozó emberek közül is sokan nem jártak Londonba. Hát az akkor előtte még egy olyan eléggé bonyolult történet volt, és akkor összeszövetkeztem egy utazási irodával, és elkezdtem megszervezni, hogy akkor egy ilyen busszal, emlékszel, buszban alvós.
Igen.
Ezt ma már nem csinálnánk meg.
Hát azért mennyit utaztunk? 30 órát utaztunk egy buszon?
Rettenetes sokat.
Igen, igen.
Hát végigmentünk, buszban aludtunk. Hát azért elindultunk Budapestről, és Londonban landoltunk végül is, úgyhogy és aludtunk a buszban.
Ha valaki forgatott volna egy filmet, hát az nagyon érdekes lett volna, nem?
De egyébként, nem tudom, emlékszel a Varga Misire?
Emlékszem, hogy az Európa...
A szövegíróra, aki a Varga Mikrosféle nótát.
Igen, ő is ott volt velünk.
A Misi az forgatott, ő hozott kamerát. Előfogom, nincs már meg a telefonszáma, de valahogy előfogom kaparni a feleségét, mert a Misi már meghalt. A Borit, hogy valahogy nincsen meg ez az anyag. A Misi forgatott annak idején, és azt nem tudom, annak még mentek le részletei valamelyik televízióban, utána, de hát aztán ezek az egész dolgok, ugye ez tényleg nem volt hivatalos, jót szórakoztunk, jöttünk, mentünk Londonba, volt egy Shakespeare's Head, emlékszel, volt
igen,
egy
igen, kocsma,
ahova jártunk.
És ott egyébként, ha visszaemlékszel, akkor a magyar színészekkel találkoztunk. A
Andorrai Péter.
Igen,
az úgy volt, hogy én elmentem ebbe a kocsmába egyik délután a Dolliékkal, meg még egy pár ember, azért nem járkáltunk mindig mind a 30-an együtt, állunk, és egyszer csak ott látom, hogy magamban mondom, hát ez az Andorrai Péter. Mert tudom, nem mertem kimondani, mondom, nem akarom, hogy hülyének nézzenek. Andorrai Pétert vizionálok itt Londonban. Tehát ő közben megismerte a Dollit, és ő oda jött hozzá. Hát ott akkor éppen ott élt egy évig, aztán Londonban. Akkor megdomáltuk, hogy aznap estére összehívja azokat, akiket ő ott tudja, hogy ott vannak Londonban. És akkor igen, jól emlékszem, hogy volt egy ilyen este, ahol ott az ottani magyar színészekkel, meg ilyen kint lévő emberekkel voltunk együtt, meg volt még egy érdekes dolga, az a Márki klub volt, a 60-as években a londoni klubok egyes számú helye. Nem tudom, emlékszem, a Márki klubnak volt egy ilyen hátsó helysége.
Igen, elmentünk, aztán az ilyen spontán módon Vörös Pisték fel is léptek, ha vissza.
Igen, mert ott azt mondták, nyitva volt, és azt mondták az angolok, mondtuk, hogy magyar zenészek vagyunk, hogy ott csütörtököként olyan nap van, amikor ott a színpad, ott a cucc, aki akar, az fölmehet és játszhat. Csak akkor mondtuk, hogy na-na, illetve hát a zenész része. És akkor este elmentünk, hát volt ott minden. Volt gitáros, volt egy jó pár énekes, Vincel, Anita, Tunyó.
Azt hiszem, hogy a Ricsi dobolt a Dollyrollból, a Szent Mártoni Imi, azaz Szent Martin basszusgitározott, Vörös Pisti gitározott, tehát mindenki színpadra ment, és óriási sikere volt ennek.
Egy konkrét, és akkor hazajöttünk, tudod, és az én kis zenész barátaim elkezdték híreszteni a szakmában, és felléptünk a Márki klubban.
Tulajdonképpen igen, de más
volt. Tulajdonképpen igen. Hát az is nagy dolog volt, meg az angolokat lejátszották a magyar himnuszt.
Igen.
Egy kazettárolnak, még nem volt CD, tök aranyosak voltak. Úgyhogy egy nagyon, az egész mondani kirándulás egy nagyon jó pofa történet volt, és hát áprilisban lesz 30 éve.
Lassan véget is ér ez a beszélgetés, de hát folytatjuk majd legközelebb. Úgyhogy jó egészséget, sok szervezni valót kívánok neked. Hajnal Gábor volt a vendégünk. Köszönöm szépen, Gábor.
Sziasztok.
Beat Korszak. Rock történet hangosan.
Ez volt a mai Beat Korszak, a rock történet hangosan. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Váradi Ferencet hallottátok, és ha szeretnétek visszahallgatni ezt a beszélgetést, akkor a Beatcast podcast csatornán megtehetitek. További jó rágyúzást, sziasztok!
Ez volt a Beat Korszak.
Rock történet hangosan.
Köszönjük, hogy velünk vagy. Beatcast.
Ez a podcast a Beat saját gyártású sorozata.
Beat. Az ütős alternatíva.